Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Üdvözlök mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, aminek címe Fáraók földjén, azon belül is Ramszesz történelmi arcképcsarnok. Olá Adriennel ülök itt, én pedig Kövi Franciska vagyok, és folytatjuk a megszokott ütemtervünket, ami azt jelenti, hogy az új birodalomnak a kül... az új birodalom külkapcsolatait vesszük sorra, tulajdonképpen itt arról lesz szó, és arról volt szó az előző adásokban is, hogy milyen katonai kapcsolataik voltak, mondjuk milyen háborúi voltak az uralkodóknak és magának az egyiptomi népnek, és ezáltal milyen kapcsolatba került a külvilággal, vagy kereskedelmi kapcsolatok révén, vagy szinte bármi, ugye az alapszereplők ebben az egész játékban, Egyiptomon kívül általában a kusiták, vagyis a núbiaiak, amiről majd most lesz szó még egy kicsit, hogy ez mi is, meg hogy is néz ki, illetve a közel-keleti térségnek mondható terület, és hát most vagyunk ugye az új birodalomban, ami a legizgalmasabb része talán az ókori Egyiptom történelmének, hiszen ekkor voltak a legnagyobb hódítások, hadjáratok, és Egyiptom ekkor ért el valaha legnagyobb birodalmi kiterjeszkedését.
Bizony, hogy is van ez az Eufrátesztől, Tigristől, Eufrátesztől, egészen ugye a núbiai negyedik kataraktáig.
Igen, úgyhogy
ez... a Nílus negyedik kataraktáig terjedt a Egyiptom határa.
Úgyhogy hihetetlenül hatalmas terület, ez nyilván egy extra multikulturális univerzumot hozott létre, yes, tulajdonképpen egy vákumot képezve, ami magába szippantott az egész ismert, szinte az egész ismert, akkor ismert világnak a kulturális mindenségét, úgyhogy ez tényleg egy nagyon izgalmas korszak. Majd elmondom a rövid hírek és a hasonlók után, hogy miről is volt eddig szó, és belevágunk konkrétan. Hát harmadik vagy negyedik Totmesznek az időszakában, meg második Amenhotep, ugye, akikről lesz szó.
Totmesz, harmadik Amenhotep, aztán még lehet eljutunk Echnatonig is.
Elképesztően izgalmas korszak lesz, Adrián nagyon izgalmas híreket hozott nekünk.
Én
most is valószínűleg.
Én nagyon izgulok.
Ő is egyébként nagyon várta ezt a korszakot, úgyhogy hallgassuk meg a híreket.
Igen, igen. Miért belecsapnék a szokásos híreimbe, azért még pár dolgot szeretnék mondani, ugye már a múltkori alkalommal is említettem pár információt a magyar egyiptomi barátok.
De nem árt elismételni, kedves hallgatóknak.
Nagyon-nagyon jó kezdeményezések, ugye a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságon keresztül, és hát ugye általuk. A honlapon egyébként mindenről, amit most mondok, bővebb információt találhatnak, nagyon jó, le van írva nagyon-nagyon sok információval. Az alábbi dolog, egy fotópályázatot hirdetnek, aminek végülis a témája Egyiptom Magyarországon. Ugye a hazai emlékekre kíváncsiak, amik valamilyen formában kapcsolódnak ugye az egyiptomi kultúrához, illetve egyiptomi művészeti hatást tükröző dolgokról várnak, tehát épületekről főleg képeket. Ugye mondtunk is pár példát, ugye a Margit hídnak az obeliszkjei, vagy pedig temetőkben obeliszkeket találhatunk. A mozit mondtuk múltkor, a
amiről volt is üzelő, kaposvári,
ja?
A szivárvány.
Ja, a szivárvány, az ez betűrém nem csak. Arról volt múltkor pont az előadáson szó, de ezekről is vannak jó kis példák fent a neten. Nem azt várjuk ugyanazokat a dolgokat, hanem hogyha esetleg van a környékükön olyan épület, vagy tényleg olyan dolog, amit le tudnának fotózni, azt küldjék el nekünk, nagyon sok szeretettel várják.
Ugyan, tessék mert... járni az országot emiatt. Nagyon szép emlékek vannak.
Igen, és három témában lehet nevezni a képeket, profi, amatőr és diák szinten, és május 1 éjfél a határidő, tehát május 1-ig lehet elküldeni ezeket a fotókat, úgyhogy várják nagyon sok szeretettel, és nagyon-nagyon izgalmas szerintem ez az egész. Már nekünk volt is ötletünk, de hát még nyilván nem csináltuk meg, mert idő hiány.
És ha mi nyernénk, az nem bármiféle protekciót kell, hogy feltételezzenek, még mielőtt azt tűnik.
A másik pedig, ami fontos, és ezt is említettem a múltkor, az a jubileumi könyv, ugye ez a tulajdonképpen a MEPT, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a 20. fennállásának 20. évfordulójára szeretnének kiadni egy jubileumi könyvet, amiben olyan írásokat szeretnének beletenni, kiadni vele, rajta keresztül.
Hát ami
jó körbe írtam. Témája, hát igazából egyiptomi utazások, mondhatom így röviden, hogyha voltak esetleg Egyiptomba, akár turistaként, akár valamilyen munka kapcsán, vagy akárhogy máshogy, diákként, vagy nem tudom, és valami jó benyomás ért önöket, vagy valami jó emlék kötődik önökhöz az adott területről, ahol voltak, akkor azt írják meg egy 3-4 oldalban, és akkor küldjék el ezt is szintén a MEPT.
Ez nagyon izgalmas.
És ezek belekerülhetnek ebbe a jubileumi kötetbe. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó dolog. Erős vannak bővebb információk a MEPT.hu-n, azonban is a pályázatok fülecskére kellene kattintani, és akkor ott kell keresgélni, nagyon jó dolgok vannak fenn. Még egy távolabbi hír, április 27-én lesz majd a következő Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ülése. Ez egy hétfői nap, 5 órától délután, aminek a témája a bengáli tűz lesz, tehát dr. Hajtó Péter orientalista, indológus megemlékezése lesz professzor Germanus Gyuláról. Mm-hmm. Oda is várjuk Önöket sok szeretettel. Ennyi lett volna, amit így a MEPT-tel kapcsolatban szerettem volna mondani, és most térjük át a híreimre, a kis megszokott...
Annyi hír van mostanában, remélem követik, hihetetlen. Nem is lehet rászavakat találni.
Nem is találok, úgyhogy ezt sem mondom.
Hogy kell mazsolázni.
Igen, úgyhogy megint hoztam, hát 3 hírecskét hoztam, megint a múltkornak a honlapjáról szemezgettem, tényleg érdemes felmenni, nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok vannak, nem csak egyiptomi témában. Az első hírem, hogy 2 óegyiptomi sírt fedeztek fel francia régészek Szakkarától délre. Múlt héten történt ez a dolog. Érdemes megnézni ezt a hírt a honlapon, ugyanis nagyon sok fényképet töltöttek fel a sírokról, és gyönyörűen megmaradt falfestések találhatóak ezekben a sírokban egyszerűen. Kb. Jobb állapotban vannak, mint egy-két híresebb új birodalmi királyok völgye beli sírnak a falán megtalálható festmények. Hú, ezt is nagyon hosszan körbeírtam. Tehát nagyon szépek, érdemes tényleg nézzék meg ezt a cikket. A temetkezések 2 második Pepi egyiptomi fáraó uralkodása idején élt pap végső nyughelyeként szolgáltak, és a francia közel-keleti régészeti intézet, tehát az IFAO régészei bukkantak rájuk. Az egyik sír Anctier, ez 12 méter mélyen találták meg, nem is értem, mit keresgéltek odalent. Majd biztos így mélyen régészeti, nem tudom, elképzelni, hogy leásnak 12 méter mélyre, hogy majd ott lesz valami. Nagyon érdekes, nem értek ehhez, az a baj. Na mindegy. A másik pedig Szabi számára, nem Szabolcs vagy Szabina, hanem Szabi számára épült, és ezt pedig 6 méter mélyen találták. Mindkét sírfalát áldozat bemutatást ábrázoló freskók díszítik. A sírokban emberi csontokat is találtak szétszórva, ami arra utal, hogy a sírkamrákat még a 7. vagy 8. dinasztia idején kifosztották. Sajnálom.
Tudják, 7. 8. nem jó korszak volt, nem szeretjük.
A sírkamrákban egyébként alabástrom korsók, illetve színezett mészkő áldozati tárgyak is előkerültek, és nem mellesleg megemlítem, neked írtam, nem tudom, hogy elolvastad-e, hogy igen, például a falon nagyon sok áldozati edény található, ami Adrián, jól jött volna akkor a szakdogámhoz, amikor
ugye
írtam.
Ugye tudják, az áldozati edények szakértője, Adrián. Mindenféle kőedény tulajdonképpen. Nagyon jó emlékei vannak.
Igazából egyáltalán nem vagyok, de nem baj, azért szép emléknek megmarad ez a dolgozat. Igen, ez az egyik hírem, mondom, nézzék meg, mindenképp, ha tehetik a honlapot, mert gyönyörű képek vannak fent, úgyhogy nézzenek utána. A következő hírem, hogy több mint 3000 éves a Kánaán fölötti egyiptomi uralom idejéből és az egyiptomi kivonulástól az első jeruzsálemi szentély koráig tartó időszakból származó műkincseket találtak a Negev sivatag egy barlangjában. Nagyon érdekes.
A mindenit a kusza mondataidnak, Adrián, szinte követni se lehet.
A Tel Halif nevű ásatáson talált több tucat lelet a régészek szerint hajdan a Júda törzs, a babiloni fogságba el nem hurcolt egyetlen izraeli törzs tagjainak tulajdonában volt. Érted?
Értem, megvan.
Csak olyan arcot vágtál, hogy nem tudtam eldönteni, hogy mi van, mondom, elismétlem lassabban, ha szükséges.
És kérlek, héberül is.
Nem tudom. A régészek gyors kényszer mentéssel tárták fel a barlangot, miután észrevették, hogy az Izrael déli részén maffia-szerűen működő régiség tolvajok szemet vetettek a lelőhelyre. Hát persze, ők mindig hamar ott állnak, meg mindent vajon, miért, nem is értem.
Amúgy tényleg, nem? Hihetetlen, a másik ezt tanulják, ők van. Na mindegy.
Az a lényeg, hogy fosztogatni kezdték ezt a barlangot, és így mindenféle kerámiadényt vitték már a leleve, és így nagyon sok kárt okoztak igazából a barlangban található dolgokban. A lelőhely feltárásakor több mint 300 évtizedek alatt felhalmozott különféle kerámia töredéket, több tucat bronz, kagyló és fajansz ékszert, sárgás alabásomból készített különleges edényeket, pecséteket és kozmetikum tégelyeket találtak. Az ország déli részén élő Júda törzs kultúrájára jellemző tárgyak között több tucat kőpecsétre bukkantunk, mondja ezt ugye a rablás megelőző részlegnek egyébként az igazgatója. Egy részük Scarabeus formájú, ezek a területet a késő bronzkorban uraló egyiptomi kultúrának ugye a tipikus jegyeit hordozzák, tehát a Scarabeusról valószínűleg mindenkinek egyiptom jut eszébe, remélem legalábbis, nem a Múmia című film. ugyebár. Az ásatáson talált szkarabeusz pecsétek többsége az időszámításunk előtti 14-15. Századból ered. Ebben a korban Egyiptom uralta a Kánaánt, ugye pont erről van most nagyjából szó, itt tartunk. Néhány pecséten a királyok neve is feltűnnek, hangsúlyozta ugye ez a, egy egyiptológus, ugye itt az izraeli múzeumnak egyik egyiptológusa. Az izraeliták ugyan elhagyták Egyiptomot, de a barlang feltárása azt bizonyítja, hogy Egyiptom nem hagyta el őket és leszármazottaikat, hát nem kedves. Na, erről tanúskodnak az Exodus utáni korokat feltáró régészeti ásatások, ahol a Júda törzs tagjainál továbbra is megfigyelhető az egyiptomi kultúra hatása. Ugye erről is beszéltünk már nagyon sokat, hogy azért az egyiptomi kultúra mondhatni minden olyan népre hatott, aki kapcsolatba került vele, mert tényleg nagyon sok mindent vettek el tőlük, akár temetkezésbe, vagy vallásba, istenekbe, vagy művészeti téren, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó dolog. A még szeptemberben feltárt, de a nagy közönségnek csak szerdán a Pészach ünnepe előtt bemutatott kincseket az IA, ugye ez a rablás megelőző társaság, műhelyeibe vitték, további helyreállítása és tanulmányozása. Ennek során várhatóan további tudást szereznek a bibliai időkben Izrael földjén élők fölötti egyiptomi befolyásról. Hát igen.
Na hát.
Ez volt a második hírem, és még van egy hírem.
A sörfőző?
Nem, amit Izraelbe találtak. Igen. Nem azt hoztam, hanem a merrákosat.
Azt mi nem láttam. Most van a világnapja, nem? Vagy valami ilyesmi van. Vagy ma a költészet napja van, azt tudom, de ettől függetlenül még van
minden nap van valami világnap, már a fene nem tudja követni. De hát ez egy kicsit szomorú, vagy hát nem tudom, a merrák eddig ismert legrégebbi...
Ja, persze, megvan. Igen.
Tehát a merrák eddig ismert legrégebbi esetét fedezték fel Egyiptomban spanyol antropológusok, akik egy 4200 éves női csontvázon mutatták ki a betegség jeleit. Hát, sajnos. A spanyolországi Jaén Egyetem kutatói a felső egyiptomi Assuán városától nyugatra a nekropoliszban végeztek vizsgálatokat csontvázakon, így bukkantak egy előkelő nő maradványaira, amelyek Damáti szerint, az egyiptomi műemlékvédelmi miniszter, feltűnő rendellenességek nyomait viselték. A spanyol misszió antropológus részlegének vezetője elmondta, hogy az ókori Egyiptomban a 6. dinasztia uralmának végén élt nő, ugye ekkor élt ez a hölgyemény, csontvázán végzett vizsgálatok szerint a beteg előre haladott áttételes merráktól szenvedett, amelynek terjedése különböző elváltozásokat okozott. Ez amúgy olyan borzasztó, nem, hogy még nem tudom, egy hány ezer éves múmián is, vagy egy igazából csontvázon is meg lehet állapítani. Uh-huh. Tehát milyen károkat okoz a testbe ez a rák, borzasztó. A csontváz állapotából egyébként az is kiderült, hogy az Elefantiné városából származó nő a társadalmi elithez tartozott, és betegsége valószínűleg megakadályozta őt a fizikai feladatok ellátásában. A kutató rámutatott arra is, hogy a beteget a jelek szerint egészen haláláig ápolta. Az expedíció vezetője egyébként azt is elmondta, hogy többek között fizikai antropológusokból álló multidisziplináris csapat 2008 óta végez vizsgálatokat ebben a nekropoliszban. A kutatások célja, hogy fényderítsenek Elefantiné uralkodóinak és családtagjainak hétköznapi életére és temetkezési rítusaira, és itt gondolom, hogy közben találták ezt a kis hölgyeményt. Megfigyelők szerint ugyan a rák világszerte az egyik leggyakoribb oka az elhalálozásnak. A betegség gyakorlatilag teljes mértékben hiányzik a régészeti tanulmányokból. Na, milyen jó kis szakdolgozati téma lehetne akkor belőle. A mostanihoz hasonló leletek viszont ellentmondanak azon elterjedt feltevésnek, miszerint a rák a modernkori életmód velejárója, egy civilizációs betegség. Hát igen, akkor egyszerűen már régen is volt, csak akkor valószínűleg még nem ismerték fel úgy, mint manapság. Szegény állatoknál is elterjedt úgy, hogy tényleg egy olyan dolog ez a rák, hogy nem is tudok róla mit mondani. Csak szomorúsággal tölt el. Úgyhogy ennyi hírem lett volna mára.
Hát nagyon izgalmasak voltak megint. Akkor elmegyünk egy kicsit zenélni, és aztán visszajövünk.
Valami jó pörgőset kérünk.
Feladtad a lec. Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén, azon belül is Ramszesz történelmi arcképcsarnok, azon belül is pedig a 18. dinasztia katonai, kereskedelmi, vagy bármiféle túlvilággal. De hogy is... Nem úgy túlvilág, külvilággal kapcsolatos
eseményeit
bontolgatjuk. Igen, tehát a külvilágról van szó. Az előző alkalmakkor már végigvezettük magát tulajdonképpen a Hükszoszoktól elkezdve az, hogy mit is jelent az, hogy valaki külföldi. Beszéltünk arról, hogy milyen Egyiptomnak a külföldiekhez való hozzáállás. Ez azért fontos még egyszer hangsúlyozni, mert most lesz egy változás, majd hogyha kitérünk, ha ma eljutunk oda, ide nem biztos, az Amarna korig, a konkrét Amarna korig, akkor az Aton himnuszból tudjuk majd azt, hogy már kicsit átfordult ez a fajta felfogás a külföldiekkel szemben, azaz elismeri, hogy mindenkit Aton teremtett, ezt is, azt is, a nyomorult kúst is, amazt is, tehát tulajdonképpen egyfajta változás van. De még nem vagyunk ott, hanem még csak. Az előző alkalommal konkrétan harmadik Thotmeszékről volt szó, akik aztán kiterjesztették a birodalom határait, az Indus-Eufrates Ganges vidékébe folyamatosan egy hatalmas birodalmat létrehozva, illetve elnézést, csak azt hittük, hogy valami zene megszólalt közben. Ebben teljes parúi pálsípos, mert maga. A harmadik Thotmeszről volt szó, beszéltünk a núbiai dolgokról, amikről most is lesz szó, hiszen a núbiaiakkal mindig baj van, mint tudjuk a legelejétől kezdve, hogy jelen vannak Egyiptom életében, aki A volt és visszatért, és C lett, hogy mikor lett B, azt ugye nem tudjuk. De a harmadik Thotmesz, azt tudjuk, hogy Núbiában kiterjesztett az egyiptomi felső területet egészen napatáig, ami nem jelentett más, mint a negyedik kataraktát, a Nílus negyedik kataraktáját, és a núbiai politika alapjában különbözött attól az ázsiaitól, amit megismert a Közel-Kelet, oda is kiterjesztették. Núbiát egyiptomi tartománynak tekintették, és így bevezették magát az egyiptomi adminisztrációt, és két nagy területre osztották fel, Vavat és a nyomorult Kúsra, északi dél.
Szegény kis kós, már kezdem sajnálni.
Igen, amúgy én is egy kicsit, de hát majd mindjárt 25. dinasztia is visszatérnek, és elfoglalják a trónusunkat. Tehát ezek felett egy külön kis kormányzó volt, Kúsi alkirály, vagy Kúsi királyfi néven, akiket, Húsi. Igen, akiket
akit
ismerünk.
Akit nevezünk
a kis aranyosak. Tulajdonképpen egy nubiai kormányzók hatalma Egyiptom legdíjabb területeire is kiterjedt, és maga a 18. dinasztia idején ekkor ismerkedtek meg az egyiptomiak Fekete-Afrika lakóival, is feltűnnek az első néger ábrázolások is, ami művészeti szempontból igen érdekes számunkra. De most a probléma ott lett, hogy trónváltás lett, hiszen jön a harcos kedvű, tökéletes felépítésű, már
ijászkodó, lábú.
Ez már mindenki tudja, ugye? Hihetetlen, a kis lábaival tényleg. Másik Amenhotepről van szó. Természetesen a trónváltás miatt nyomban a meghódított területek elkezdtek mozgolódni, hogy itt váltás van, akkor gondolják, hogy akkor
bizony.
Egy kicsit, egy-két lázadásokat.
Hogy valami van,
nem? Hihetetlen, nem is érhet, de pedig ez fel, mert ez marad fel a legtovább, tehát ők aztán mozgolódhatnak. Pont egyébként ez a római időszak is nagyon érdekes lesz számunkra, majd arról a későbbiekben beszélünk. Tehát elkezdtek ugye mozgolódni ezek a kis területek, és a harmadik uralkodási évben szegény Amenhotepnek vissza kellett foglalni 30 helységet Kádestől délre, és a 7 megölt fejedelem, ugye erről már volt, szóval 7 megölt fejedelem holtestét elrendtettésül Nepotában és Tébában a városfalra függesztette ki, prezentálva azt, hogy mennyire vigyázni kell Egyiptommal, és hogy inkább mindenki maradjon nyugton. Aztán megint indított egy háborút, amivel nem ért el annyira nagy sikert, és nem is annyira fontos. Viszont utána, a 9.
Ezt
évben...
Ezt tudjuk, hogy nem nagyon emlegeti a felirataiban.
Igen,
azért ugye... nyilván nem lehetett hatalmas siker. Vagy...
Igen, már ugye tudjuk már... Ugye,
azért
hogy...
a maguk fényezése az egy megszokott dolog volt. Ugye?
Igen, és a legjobb esetben is valamelyik csatájuk döntetlennek mondható, de ez természetesen az egyiptomi népnek is úgy volt kezelve, mintha ez lett volna a szuper nyertes hadjárat, ezt a igen. Tehát a 9. évben újra lázadásokat kellett leverni a szegénynek, és Mitanni sikeresen állította a maga oldalára a szíriai városokat, nagyon kell vigyázni velük, nagyon-nagyon.
Ugye Mitanniról már volt szó, hogy igen. Visszacsatolja, arról már nagyon sok mindent mondtunk két adással ezelőtt, azt hiszem, ugye?
Igen, azt hiszem, meg olvastunk is valami idézeteket.
Ókori
mezopotámiai
államalakulat volt, ugye ilyesmiket mondtunk róla.
És ezek a városok össze nyomtak, tehát hogy oda mentek Mitannihoz, mármint hogy egyesültek vele tulajdonképpen, és beleszemben nem volt elegendő a katonai erő alkalmazása, mert hosszú utánpótlási vonalak miatt az egyiptomi katonai fölény nem tudott úgy érvényesülni, mint hajdanán. Mikor azonban Észak-Szíriában a hetitek egyre inkább veszélyeztették Mitanni pozícióit, akkor Aleppo is az ő oldalák a ő oldalukra állt, és így enyhült az ellenséges viszony Egyiptom és Mitanni között, hogy a pufferzónak kialakításában Egyiptom kifejezetten. Igen, később korint tanultuk emléksz, jó emlékeim vannak róla. Valószínűleg már másik Amenhotep alatt megkezdődtek a béketárgyalások, és Egyiptom nem erőltette befolyási övezetének a kiterjesztését, és így kirajzoltak a hódítási lehetőségek reális határai, inkább az addigi eredmények megtartását kívánta. Utána pedig egy negyedik Thotmesz nevű férfiról lesz szó, aki szintén ugye folytatta ezt a fajta politikát, mármint beleilleszkedett a 18. dinasztiai új birodalmi fáraók sorába, és nyilván magával vonzotta ezt az a tény, hogy ők elkezdtek megint lázadozni azok, akik eddig is lázadoztak, és mutatni ugye jelentős sikereket ért el ebben az időben a hettitákkal szemben, a fő érdeke nyilván mégis az Egyiptommal való kibékülés sürgette, és az alkudozások végül Artatam a király lányának Egyiptomba küldésével zárultak le, úgy gondolták, hogy ez egy tökéletes megpecsételés ennek a egyességnek. És a megegyezés részleteit viszont nem ismerjük, tehát erről nem tudunk annyira sok mindent, de magának ezzel a korszakkal történt az, hogy a nagy katonai erőfeszítéseknek az ideje lezárult, és Egyiptom a példátlan jólét, a gazdaság évtizedeit mutatta, Núbia aranya és a meghódított ázsiai területek adói pedig csak úgy özöllettek a királyi kincstárba, és ebben a korszakban lesz majd harmadik Amenhotep, akiről majd lesz szó, de most még lehet, hogy pár dolgot tudunk mondani negyedik.
Negyedik Thotmeszről azért pár dolgot mondjunk már, ami a kül kapcsolatait vagy külpolitikát illeti. Ugye legalább 8 évig uralkodott, tehát az végül is nem olyan sok, ha úgy veszük, viszont elég aktívnak mondható az az uralkodás, amellett, hogy építkezett is, tehát a belpolitikája is aktívnak mondható. Ugye kell beszélnünk egy kicsit a külföldre irányuló dolgairól, Szíria-Palesztináról és Núbiáról van szó, mint elődeinél, tehát folytatta tulajdonképpen azt, amit már elkezdtek az elődei. Ami a keleti külpolitikát illeti, negyedik Thotmesz kapcsolatait Mitannival, a korábban bált békés viszony ellen, ez nagyon érdekes megfigyelni, hogy még nem tudom, egy két uralkodóval ezelőtt Mitanni támadta Egyiptomot, és foglalgatni kellett vissza a városokat, mert Egyiptom is elfoglalta, beszéltünk itt mindenféle csata jelenetekről, és most meg már inkább az a helyzet alakult ki, hogy békés viszonyt folytatnak, meg barátságot kötnek, mert ugye jön keletről egy még nagyobb birodalom, ugye a hettiták, és ilyenkor már érdemesebb inkább az ellenségünket magunk mellé tudni, úgymond baráti viszonyban, hogy segítsék egymást, úgyhogy ez kb. Ez lesz az egész, mostantól kezdve ez jellemző lesz így a külpolitikára, hogy először támadjuk egymást, majd utána barátkozunk félve a nagyobb ellenségtől, igen. Csak így most gyorsan ezt megemlítettem. Tehát végig viszony jellemezte ezt az egész Mitannis kapcsolatot. Ennek következtében a katonai aktivitása fellázadt egyiptomi vazalusok, vagy az egyiptomi fennhatóság alatt álló városokra nyomást gyakoroló Mitanni bábkirályok ellen vezetett hadjáratokra korlátozódott. Negyedik Thotmesz feleségül vette a Mitanni király, ugye Artatama egyik lányát, hogy ezzel is megpecsételje kettőjük diplomáciai kapcsolatát. Negyedik Thotmesz...
Itt a lányom. Igen. Köszönöm.
Negyedik Thotmesz legismertebb katonai akcióról szóló felirata egy karnoki szobron látható tömör dedikációs szöveg, mely egyetlen sorból áll, idézem, ő felsége zsákmánya a legyőzött pont-pont-pontnából, tehát itt nem tudjuk a város nevét, első győzedelmes hadjáratából.
Édes.
Ez volt az idézet. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy volt valamilyen hadjárata, ami győzelem, mert zárult, már mint tett Thotmesznek volt győzelme. A feliratban szereplő helynév, amely egy luxori szobortalapzaton is megjelenik egyébként, nagyon érdekes, és amit nem tudunk, vagy nem tudom, ki van pontozva, valószínűleg egy szíriai városa utal, mivel az Amarna levelek, majd erről is mindjárt lesz szó, sok helyen utalnak az ottani királyra. A két legvalószínűbb megoldás a karnaki felirat városának rekonstruálására Szidón, egyik, ahol negyedik Thotmesz egész biztosan megfordult, és amelyre az Amarna korban nem volt jellemző az Egyiptom iránti lojalitás, vagy a Nukhasse területén Tuniptól nem messze fekvő Katna, tehát akár Katnáról is lehet szó, nagyon érdekes, tehát akár Katnáról, akár Szidóról, akár bármely más városról van szó, valószínűleg, hogy levanti északi területén volt ez a hadjárat, tehát a levantei térség volt a fő célpont. Ez is bekapcsolódik itt Levante és a kereskedelembe is, meg mindenhonnan már hallhattak róla, erről is már sokszor volt szó. Van egy nagyon érdekes jelenet, Nebamun, a lobogó vivő sírjában, milyen csodás pozíció. Ebben a sírban megjelenik Nahrin fejedelme, amint a király előtt hódol. Ebben a jelenetben hadifoglyok is láthatók, és mivel második Amenhotep után igen ritkán fordulnak elő az ábrázolásokon, ezért feltétlenül érdemes őket komolyan venni. Ezek az idegenek, mint a mitanni vazalusok és az egyiptomi fennhatóság alatt álló lázongó városállamok elleni katonai csapás áldozatai, ugye ékesen bizonyítják Egyiptom felsőbbrendűségét Mitannival szemben. A dominancia megerősítése nagyon is jól jött, mikor elérkezett Egyiptom Birodalom és Vassuk-Andi között a békeszerződés megújításának pillanata, hogy az akkori uralkodó.
Amúgy annyira furcsa, mert csak egy kérdés, hogy vannak ezek a nevek, és hogy mindig ez van, hogy mondjuk az egyiptomi az olyan, persze, hogy idegen, de mégis kiolvasható, meg úgy látszik, meg megjegyezhető, és az összes többi külföldi mondjuk, az sokkal nehezebb.
A Shurbanapli, meg ezek a
nagyon... Igen, vagy Tukuldi, Apili, és arra, meg hasonló. Miért? Hogy ez miért van? És nem csak nekünk, hanem ez tényleg egy Amenhotep, az úgy is van leírva, meg nem mindegy, annyira furcsa. És akkor ők meg, tehát én alig tudom megjegyezni ezeket, meg ezeket a külföldi uralkodókat.
Bizony,
nem hihetetlen. Tudom. Na mindegy, igen.
A délebbi palesztinai területeken Thotmesz beérte egy megtorló csapással Gezer ellen, hát nem kedves. Nincs hát bizonyíték, hogy tartós háború lett volna, de a város népességének egy részét Tébába hurcolták, tehát ez biztos. Egyiptom levantei birtokai tekintetében jelenleg lehetetlen kimutatni bármiféle különbséget Thotmesz és második Amenhotep uralkodása között, és azt is lehetetlen megállapítani, hogy első Artatama tárgyalhatott e hatalmi pozícióból, amikor úgy döntött, hogy igyekszik testvéri kapcsolatot kialakítani negyedik Thotmesszel. Nagyon érdekes, ugye, hogy Artatama volt az, aki ugye a lányát küldte. Az Egyiptomtól délre eső területek felé tekingetünk, akkor ugye nem találunk semmi arra utaló nyomot, hogy negyedik Thotmesz katonai erővel felvonult volna ugye Núbiában, Alkonoszosz téli.
Erre is emlékszem, de nem tudom már, hogy mi...
Nem a kanosszajárás, nem úgy összekeverem. Aszuántól délre vésték a Sziklába. Részletesen leírja negyedik Thotmesz egyik utazását az Edfutól keletre eső aranybányákhoz vezető utakon. Ugye Núbia arany, azt azért megint tisztázzuk, hogy Núbia volt nem csak az ilyen luxus cikkek, hanem
biztos
az arany.
Biztos van más nemes tulajdonsága is, de az aranya kapcsolják.
Az arany a lényeg, ugye. Mit kezdtem el? Ja, hogy ez a felirat, hol van, az Edfutó keletre eső aranybányákhoz vezető utakon át volt egy utazása. Nagyon valószínű, hogy a núbiaiak lesből támadva feltartóztatták az aranyszállítmányokat a mély sivatagban, ahol maguk a bányák voltak. Mivel a küldetésnek Konosszó volt a végpontja, lehetséges, hogy a király az El-Hudi vádin át indult vissza, majd némi keleti kitérővel érintette a Mia vádit, ezt követően pedig dél, majd nyugat felé haradva érte el a Nílus völgyet, tehát kicsit tekervényes úton. Szövegben azonban valami kevés utal arra, hogy sor került volna bármiféle fegyveres összecsapásra ezekkel a núbiaiakkal. Ez az utazás sokkal inkább lehetett egy ilyen sivatagi rendfenntartó akció, ami a sivatagon való átjutás kockázata miatt kapott ugye ekkora figyelmet, de nagyon fontos volt, hogy ez az arany átjusson hozzánk, meg ugye a kereskedelmi utaknak a tisztasága is nagyon fontos. Hát igazából ez az, amit külföldi dolgairól tudunk mondani negyedik Thotmesznek.
Igen, hát akkor szerintem át is térhetünk a harmadik Amenhotepre.
Azt hittem, akkor is lát.
Össze akartam foglalni még valamit, de annyira nem volt olyan nagy. Úgyhogy nem. Ennyi, mehetünk is van. Tovább. Hát akkor ugye a következő uralkodó, mint Adrien is mondta, a harmadik Amenhotep, aki sok szempontból érdekes.
A béke nekünk, és a bőség korszakok.
Csodálatos, és aki, amíg nem tudják annyira sokan, de már elindította azt a fajta napkultuszt, és ezáltal a fiának ugye ez az Aton vallását tulajdonképpen, ami nagyon-nagyon érdekes, honnan is jön, miért ilyen, de ez most nem a mi területünk, csak a lényeg az, hogy ő több szempontból érdekes nekünk, mármint maga a harmadik Amenhotep többek között azért, mert kapcsolatok megvoltak a külvilággal, amiket mindjárt elmondjuk, hogy milyen kapcsolatokra gondolunk, illetve hogy milyen háremlányai voltak, akik ugye szintén külföldről vannak, illetve a híres hölgyemény is, aki tulajdonképpen maga a királyné volt, teje, akinek nagyon szép, sötét, nem is tudom, hogy milyen fából csinálták, azt az nagyon sötét.
Éjben,
na, lehetséges, fogalmas, és nagyon szép az a szobor, és ez is érdekes, hogy teljesen külföldi királynőt emel be ide magához, és tesz tulajdonképpen az első rangú nő szerepébe, ami tényleg egy nagy húzás, és elég érdekes, hogy ez hogyan is voltak ezek a külföldi kapcsolatok, illetve vannak nagyon híres levelek ebből az időszakból, adminisztratív kapcsolatos, politikai levelek, amik az Amarna levelekként tartják számon, aminek a megtalálása, ez szintén egy kis, még annak idején tanultuk, és szerintem ezek voltak azok, amiket csak úgy véletlenül találtak meg, és akkor adták el a piacon, és akkor... Igen, és akkor valami... Igen, és akkor ez így ment, és összegyűjtötték nagy nehezen őket, és ezek nagyon ékírásra vannak írva, azt hiszem, vagy nem is tudom, hogy valamilyen ilyen... Na mindegy, ebben már sajnos ebben erre nem emlékszem annyira, de az a lényeg, hogy ezek a levelek mutatják legjobban a külföldi kapcsolatokat bármiféle téren. Tehát, mint mondta Adrien is, ez a gazdaságnak a fellendülése és a békének az időszaka, ez a fajta uralkodás. Egyiptomi mitanni békés viszony, az már barátságossá kezdett válni, ezt a levelekből tudjuk. Sutarna király a leányát, Giluhepát küldte el Egyiptomba, és később pedig Tusratta idején, harmadik Amenhotep uralkodásának vége felé, Taduhepa hercegnőt is elküldte. küldte magának, Giluhepa, Taduhepa, ezek így megvannak. Igen. Ezekkel keltünk, feküdtünk, minden volt velük. Ők érkeztek tulajdonképpen a fáraónak, a háremébe.
Ezek a nyomorult
külföldiek bejöttek, és Mitanninak a béke aranyat hozott, amelynek korán sem volt annyira bő, amelynek korán, hogy meg kell szépen mondani, tehát nem volt, az a lényeg, hogy Egyiptomban volt arany, ott meg nem, felmaradtak a levelek is, hogy kért a király Amenhoteptől aranyat, mert hogy az ő hazájában annyi az arany, mint a homok, ez olyan szép hasonlát, amúgy tényleg, de hát nyilván a kis nubiaiak is termelik rendesen. Amenhotep békés politikája kiélezte a belső problémákat, és bizonyára meghökkentése vezette tudomásul az ország a király házasságát, és egy ismeretlen Akhmimi család sarját, tejét vette feleségül, aki korábban talán a három hölgye volt, és akiről előbb beszéltünk, egy gyönyörű, fekete arcú szobor. Anyja Tuja, apja Juja, és ráadásul az aki Juja...
nagyon szép a sírja. Igen, igen, ugye igen. Nagyon sok mindent találtak, gyönyörű bútoroktól kezdve mindenfélét, úgyhogy ez is egy nagyon jó nézzük pont a történelemben.
Igen, csodálatos. Egyébként ez a Juja mind papja volt, a harci kocsizó parancsnoki rangot már bizonyára a házasság után kapta meg, és a király teljes személyében egy energikus, eszes asszony temelt maga mellé a trónra, aki nagy befolyás gyakorolt mind a bel, mind a külpolitikára egyaránt, és harmadik, amelyet a feluratain szinte társuralkodóként látható, ami elképesztően érdekes.
Ez ugye egy nagyon nagy dolognak számít.
Igen, és ez is hatni fog nyilván a fiára, tehát hogy a negyedik Amenhotepre, és az ő uralkodói politikájára, meg a vallási elképzeléséhez, és a családi felépítésére, és hogyan bánik a nőkkel, és hogy van ugye ott ne feltétlenek kell majd megemlíteni, de most róla még nincsen szó. Tehát, mint társuralkodó szerepel, és valószínűleg, mint Adriel is mondta ezt is, hogy egy núbiai asszony lehetett, mármint egy núbiai része is van a családjának, ami nagyon érdekes. A király pedig állandóan tájékoztatta egyébként az alattvalóit életének kisebb-nagyobb eseményeiről, ezt célt szolgálták a szintén említett kis szkarabeuszok, ezek az emlékszkarabeuszok, amik olyanok, mint az SMS-ek, vagy mondjuk a kis posztitek, amiket kihagynak, nagyon-nagyon aranyos. Első sorozata a király és teljes házasságát közölte a lakókkal, ami egy nagyon, nagyon szép dolog egyébként, és a későbbiek a vad szarvasmarhákra és oroszlánokra vadázó király bátorságát ecsetelik, majd Giluhepa érkezéséről számolnak, mert 10. évben jött ez a hölgy, mint keletről. Egy hatalmas vízmedence építéséről is hallunk, és teje királyné számára a megnyitáskor maga a király is hajókázott, valószínűleg több száz példányban kibocsátásra került szkarabeuszok. Hasonló szerepet játszottak, mint később egyébként ezek az emlékérmek, amiket majd mondjuk akár a görög-római korban is ismerjük. De hát ez a békés időszak nagyszabású építkezéseket tett lehetővé, azért gondoljuk még fontosnak megemlíteni, hiszen ez művészet és építészet, de Núbiában is emeltetett ezt, azt, ami nagyon-nagyon fontos, itt van ez a nap, hold, szent, templomok, stb., bizony, amiről volt szó, és szintén bár már egyiptomi területet szóval függetlenül egy át, ez csodálatos, igen, ezekről lesz szó, vagy hogy legalábbis megemlítés szinten mindenképpen nagyon fontos. Az konkrét egyiptomi hagyományos értelembe vett egyiptomi határokon belüli építkezéseket nem említjük meg, mert nem annyira feltétlenül
izgalmas. Meg most nem is ez a téma.
És egyáltalán nem ez a téma.
Tehát hanem nyilván a karnaki templom az alap.
Igazából ennyit szeretem volna erről az időszakról mondani. Ja, és még annyit, hogy csak Núbiában viselt háborút, keleten a diplomácia úton próbálta fenntartani az egyensúlyt, és egyfajta béke mondható, ami az ő idejében sikerült. És a külpolitikai helyzetet az Amarna levéltár virágítja meg, ami egyébként 300 agyatáblát tartalmazott, és harmadik és negyedik Amenhotep korából való szövegekről van szó, és néhány darab még Tutanhamon kodára is tehető. Az akád volt a diplomáciai nyelv, és a fáraó is ékírással levezett, ezzel levelezett vazalusaival és magával a szomszédos államoknak az uralkodóival is. Ezek politikai tartalmú levelek, de néha van köztük egy-egy teljesen közvetlen hangvételű üzenet is, ami nagyon szintén egy sokkal érdekesebb dolog.
Igen, majd mindjárt mondok is egy kis idézetet.
Nagyon izgalmas. Amennyit még tudunk, hogy Kadasmanharber babiloni király harmadik Amenhotep leányát szerette volna feleségül venni, majd miután a kívánsága nem teljesült, csak azt kérte, hogy más egyiptomi nőt küldjön a fáraó, de ez sem tudta elérni.
Már hogy van egy idézet, hogy igen, konkrétan mit írt, vagy neked is?
Nem, hallgatunk.
Így szólt. Ugye a babiloni király azt felé, hogy akkor küldjön helyett egy közrendű nőt, elvégre ki merné kétségbe vonni, ha Babilonban azt mondják rá, hogy a király lánya. És így szólt az idézet, vagyis ez a levelezés, vagy a levél, hogy király vagy, azt teszel, amit akarsz, ha adod, kiszólna bármit is. Vannak nagy lányok, szép nők. Egy szép nőt küldjél, amint jónak látod, ki merné mondani, ő nem a király lánya.
De édes.
De azért durva, nem? Jó, aki ugye egy parasztasszonyt, jó van az nekem, csak egyiptomi legyen. Tényleg. Hát értem, hogy mi ennyire nagy kincs, vagy ennyire nagy dolognak számított. Mondjuk na, igen, mert ugye előtte nem küldtünk, meg ezután se. idegenekhez. De majd mindjárt ezt is mondom, csak még gyorsan visszacsatolok hozzád, hogy ez a núbiai hadjárat, ami igazából ilyen lázadás leverés volt, az az ötödik évében, az uralkodásának az ötödik évében került sor, és erről három szél is tanúskodik Aszuán közelében, és Szai szigetén lehetséges, hogy a korábbi nubiai fővárossal, Kermával, a Nílus túlpartján átellenben épült Szolebi erőd, és temploma is azért épült, hogy megakadályozzák a zavargásokat a térségben. Ezt leszámítva azonban a külpolitikában nem a hadjáratok, hanem ugye inkább a diplomácia játszott a főszerepet. A fáraó kiterjedt levelezés folytatott Asszíria, Mitanni, Babilon és Hatti uralkodóival, akik gyakran kértek és kaptak aranyat és más ajándékokat a fáraótól. Az amarni levelek, amit 1887-ben találtak meg, majd ezek azok a levelek. Majd mindjárt erről beszélek még kicsit bővebben. Mondtuk az előbb például ez a lányküldés, és ugye a béke hatására az egyiptomiak az idegenekhez való viszonya is változott, míg korábban Egyiptomot a rend szigetének tekintették, lakói, melyet a káosz és a zűrzavar gonosz erőkkel teli világa vesz körül, ez nagyon szép, most nyitottabbak lettek, a fáraó udvara pedig fontos diplomáciai központtá vált. Hogy kezdték már más országok népeit is Ré által teremtetnek tekinteni, az meglászik Echnaton ugye naphimnuszából, amit már emlegettünk ma is, mely kifejezetten kitér arra, hogy minden nép teremtője maga a nap. Hát ez is olyan csodás. A béke hatására egyébként fellendült a kereskedelem is ebben a korban. Több égei tengeri várost, például Mükéné, Knossos, Phaistos nevének első hieroglifás említését Amenhotep halotti templomában láthatjuk. Görögország kontinentális részén is számos egyiptomi leletet találtak, mely erre az időre datálható. Úgyhogy mielőtt áttérnénk az Amarna levelekre, szerintem gyorsan menjünk el még egy rövidke zenei fuvallatra, és akkor még gyorsan említünk pár dolgot az Amarna levelekről is.
Üdvözlök mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsorán, minek címe Fáraókő földjén. Egy csodálatos, pörgős zenei aláfestés után tértünk vissza, és Hát befejezzük akkor. És akkor köszönjük szépen a figyelmet. Nem.
Még gyorsan azért pár dolgot mondok az
Nem hagyhatjuk így a kedves hallgatókat. Hát ez a legizgalmasabb rész, az amarna levelek, kérem szépen.
Azért jó, az amarna levelek rész most itt, mert akkor már közben egy kicsit áttérünk Echnatonra is, amiről szó volt. Igazából Echnatonnál nagyon külpolitikáról nem lehet beszélni, csak ez az amarna levelekkel kapcsolatban, mert annyira el volt foglalva a kis városának a megalapításával, meg felépítésével, meg a kis saját maga által teremtett egyisten hitnek a bevezetésével, hogy nagyon nem volt ideje csatázni, elég volt a belső viszályait megoldani, ahelyett, hogy a külsőkre koncentrált volna.
Na de... Subanebjedu? Volt valami ilyesmi is, nem? Igen. Úristen.
Épp egyiptomi lány neveken gondolkodom.
De... Mivel, hogy ő Adriennek a kis babáját így szeretnék elnevezni.
Igen, így szeretném majd valami kimondhatatlan nevűt. Nem. Na, félre a viccet. Gyorsan még pár dolgot mondanék ezekről az úgynevezett amarna levelekről, ugye, ami az időszámításunk előtti 14. század közepén rövid ideig fővárosként szolgáló, Ó-Egyiptomi, ugye, Ahet Aton, vagyis mai néven ismert el Amarna, romjai közül került elő. 1887-ben egy egyiptomi paraszt asszony találta meg Amarna romvárosának téglai közt ásadozva.
Látják, hogy találnak dolgokat Egyiptomban?
A több száz kiégetett agyaktáblát, mint kiderült, 382 darab, főként akkád nyelven ékírása írott agyaktáblán Echnaton fáraó korának állami igazgatási feljegyzésé kerültek elő, de nem csak ezek ugyebár, más országok uralkodóinak a fáraóhoz írt leveleivel, illetve az egyiptomi uralkodók válasz leveleinek másolataival együtt. Hát ez egy kész nyilvántartási dokumentáció.
Nem is hiszem el, mit tudnék kezel, ekkor a leletet találnék. És a kedves hölgy, aki megtalálta, csak
szemét.
Félredobta, és azt mondta, hogy a teljes nyugodtsággal elképesztő.
Mint ahol tengerít a kercseket, azokat is.
Vagy a kecskés sírokat.
Az is.
Ó, csak sétáltat, amit a kecském.
Csak széttöröm, és tele volt régi írásokkal.
Hihetetlen.
Ezek olyan, nem tudom, olyan... És mind ilyen kis emberek találták, nem? Ilyen egyszerű...
Mondjka csak így volt.
Na, de várjunk most, mit mondok, azt se tudom már. Bár sok tábla megsérült, és sőt el is pusztult, mielőtt a szakemberek kezébe került volna, a fennmaradtakból is szemléletesen kibontakozott a történészek előtt az időszámításunk előtti 1350 körüli Egyiptom világképe. A táblák ugyanis ontották a kor diplomáciai és politikai életének érdekes híreit. A táblák között egyiptomi akkád szójegyzékeket, babiloniai eposzokat, iskolai, valami támaradt, mindegy, iskolai másolatait is megtalálták az eposzoknak. A korszakban négy nagy birodalom létezett, egyébként azt tisztázzuk, ugye Egyiptom, Babilon, Miton és a Hettit a birodalom, de nem szabad megfeledkeznünk Asszíriáról sem, illetve Ciprusról és Mükénéről sem, hogy maradjunk ebben a földközi térségben, ugyebár. A korabeli levelekben már annak is nagy fontossága volt, hogy az uralkodók egymást megszólították, testvéremnek mondják egymást, és ez végülis az egyenragúságnak az egyik jele lehet. Egyébként ebből volt is egy kis baki, mert például, ha jól emlékszek, a levelek egyikéből ismert, hogy Babilon királya égtelen haragra gerjedt, amikor korábbi alattvalója az asszír király testvéremnek szólította a fáraót, hogy mégis mit képzel magáról, hogy tesózza a fáraót, hogy ő elvileg az ellenségük vagy mi, úgyhogy nagyon érdekes. Tudjuk, hogy ajánló, illetve menlevelekkel ellátott követek járták a távoli
földeket.
Azt mondják,
hogy jégünk van.
Igen, már mondom is a végét, ők tárgyaltak
uralkodók nevében. Teljesen elvesztettem, azt hittem, hogy 5-ig vagyunk.
De hogy is, 55-ig szoktunk lenni. Hihetetlen. Igazából már csak annyi, hogy a királyok rendszeresen ajándékokat váltottak, olykor még kértek is egymástól ezt, azt, mint hogy az előbb is említettük. Ezt azért kezdtem az avarna leveleset mondani, hogy át is vezessük akkor egyúttal a következő adásra a témát, de akkor Echnatonról lesz szó, az amarna levelekről. Ezzel lezárjuk szerintem a 18. dinasztiát, és átlépünk ugye a második Ramszesz, majd a mindenféle kádesi csata, meg ilyesmikről lesz szó, gondolom.
Egy nagyon izgalmas korszak lesz
hogy
akkor.
Hogy odáig eljutunk. Igen, már. Persze. És köszönjük szépen a figyelmet, és akkor várjuk Önöket ezekkel a csodálatos dolgokkal, és addig is viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén.